A mi segítségünk az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, fennálló énekül az első Zsoltár első versét énekeljük. Az első Zsoltár első versét, aki nem jár hitlenek tanácsán. Hallgassuk meg Istennek igéjét úgy, ahogy az szól hozzánk Pál apostolnak a Rómabeliekhez írott leveléből, a 16. részből, az első 16 versből a következőképpen. Így szól hozzánk itt Istennek írott igéje. Ajánlom pedig néktek Fébét, ami nénénket, ki a Kenkriabeli gyülekezet szolgálója, hogy fogadjátok őt az Úrban szentekhez illendően, és legyetek mellette, ha valami dologban rátok szorul, mert ő is sokaknak pártfogója volt, nékem magamnak is. Köszöntsétek Priscillát és Akvillát, kik nékem munkatársaim Krisztus Jézusban, akik az én életemért a saját nyakukat tették le, akiknek nem csak én mondok köszönetet, hanem a pogányok minden gyülekezete is. És köszöntsétek azt a gyülekezetet, mely az ő házukban van. Köszöntsétek az én szerelmetes Epenétuszomat, aki Akhája zsengéje a Krisztusban. Köszöntsétek Máriát, ki sokat munkálkodott körülöttünk. Köszöntsétek Andronikuszt és Júniát, az én rokonaimat és az én fogolytársaimat, akik híresek az apostolok között, akik nálamnál is előbb voltak a Krisztusban. Köszöntsétek Ampliászt, ki nékem szerelmesem az Úrban. Köszöntsétek Orbánt, ami munkatársunkat a Krisztusban, és Stakhiszt, az én szerelmesemet. Köszöntsétek Apelleszt, ki a Krisztusban megpróbáltatott. Köszöntsétek az Arisztóbulusz háznépéből valókat. Köszöntsétek Heródiont, az én rokonomat. Köszöntsétek a Narcissus háznépéből valókat, azokat, akik az Úrban vannak. Köszöntsétek Trifénát és Trifószát, kik munkálkodók az Úrban. Köszöntsétek a szerelmetes Perziszt, ki sokat munkálkodott az Úrban. Köszöntsétek Rufuszt, ki kiválasztott az Úrban, és az ő anyját, aki az enyém is. Köszöntsétek Ázinkrituszt, Flégont, Hermászt, Pátrobászt, Merkúriuszt, és az atyafiakat, akik velük vannak. Köszöntsétek Filológuszt és Júliát, Néreuszt és az ő nénjét, és Olimpiást, és minden szenteket, kik velük vannak. Köszöntsétek egymást szent csókolással. Köszöntenek titeket a Krisztus gyülekezetei. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, magasztalunk téged Jézus Krisztusért, Dicsétünk téged, szent lelkedért, aki által élő személyes kapcsolatba kerülhetünk, mi is te veled. Magasztalunk téged, atyánk, hogy a te szeretetedet megmutattad, amikor elvégezted az üdvözítő munkát, Jézus Krisztus által. Köszönjük te néked azt a hitet, amellyel megajándékoztál bennünket is, vagy amellyel szeretnél most megajándékozni. Magasztalunk téged, hogy te a gyermekek szája által is dicsőséget szerzesz magadnak. Köszönjük, Urunk, hogy ilyen kisgyermekként is meg lehet ismerni téged. És köszönjük, Urunk, hogy mindaz, amit gyermekeink hallanak, már gyermekkoruktól fogva nem múlik el számukra sem üresen. Elvégzik bennük a jó munkát. Hadd adjunk hálát azért a szeretetért, amelyet gyermekeink életében látunk tőled. És dicsőítünk téged azért, Urunk, hogy bennünket sem a mi bűneink, hamisságunk és hibáink szempontjából nézel, hanem Jézus Krisztusban kínálod a bocsánatot, a megújulás lehetőségét. Kérünk, bocsásd meg nekünk minden bűnünket, amellyel az elmúlt héten vétkeztünk, megbántottunk téged és egymást. Köszönjük, Urunk, hogy van ma is bocsánat. És szeretnénk arra kérni, hogy erősítsd a mi hitünket most. Táplálja te igéddel, adj élő üzenetet számunkra, és munkáld, hogy sokkal erősebb hittel tudjunk elmenni innen, mint ahogy idejöttünk. Urunk, nem vagyunk méltók arra, hogy megszólítsunk téged, hogy meghallgasd az imádságunkat, de tudjuk, hiszen te mondtad, hogy Jézus Krisztusért meghallgatod, meggyógyítasz bennünket, és erősítesz. Ezért az ő nevében kérjük, légy jelen közöttünk, ajándékozz meg bennünket a te szent jelenléteddel, igéden keresztül, szent lelked által. Amen. Isten bűnbocsátó kegyelmét az ige szavával hirdetem. Ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minden hamisságtól. Amen. Köszönjük, édesatyánk, hogy most is, amikor itt állunk a te színed előtt, és várjuk szavad megszólalását, elmondhatjuk alázattal, könyörüljél. Amen. Istennek ígéjét, amely alapján az ő üzenetét hirdetem, a Pál apostolnak a Rómabeliekhez írott levele első részének 8. verséből olvasom fel. A római levél első részének 8. versében tehát így szól Istennek írott szava. Először hálát adok az én Istenemnek a Jézus Krisztus által mindnyájatokért, hogy a ti hiteteknek az egész világon híre van. Aki a római levelet olvasta már, azt észrevette és tudja, hogy ez a levél a keresztény hit nagy tételeit kifejtő újszövetségi iratok egyike. A legismertebb hittani tétel az egyedül kegyelemből, egyedül hitáltal való üdvösség lehetőségének a tanítása is ebben a levélben van legegyértelműbben kifejtve. Azonban, mint levél, a római levél is szól a küldőjéről, Pálról, és a címzettjeiről, a római gyülekezetről. Az utóbbiakról ismerhetünk meg valamit, abból, amelyet az első rész 8. versében felolvastam, és sok mindent megtudhattunk a lekcióbeli igéből is. Az első rész 8. verse alapján szeretnénk ma azt megnézni, megvizsgálni, hogy hogyan lehetséges a mi számunkra is az, amiről Pál apostol így ír a római gyülekezethez és római gyülekezetről. Először hálát adok az én Istenemnek, a Jézus Krisztus által mindnyájatokért, hogy a ti hiteteknek az egész világon híre van. alapigénk először az emberi életnek egyik alapvető jellemzőjét hangsúlyozza. Minden embernek híre van. Az életétől függően jó vagy rossz híre van, kivétel nélkül mindannyiunknak. Mivel azonban életvitelünket és gondolkodásunkat befolyásolja az, hogy mit hiszünk, ezért olvashatjuk ebben a versben is, és különösen is a Szentírás alapján egyértelműen láthatjuk, hogy lehet úgy is mondani ezt a jellemzőt, hogy minden embernek, minden ember hitének híre van, jó vagy rossz híre. Így most már még személyesebben hagy mondjam ki, hogy mindannyiunknak, akik itt vagyunk, a hitünknek valamilyen híre van most is. És jól lenne megvizsgálni, hogy milyen az. A Timóteushoz írt levél második levél utolsó részében olvasunk egy fiatal emberről, Démásról. Ő nem csupán Isten gyermeke lett, hanem óriási kiváltságban részesült Pál apostolnak a munkatársa lehetett. Úgyhogy neki nagyon jó híre volt az ókori gyülekezetek között. Azonban egy idő után vonzóbbá vált számára a világ gondolkodása, és azt mondja Pál róla, hogy beleszeretett a világba, és ezért elhagyott engem, és elhagyta a hitet. Milyen szomorú, hogy milyen híre lett ezután ennek a fiatal munkatársnak, Démásnak. Pál maga is beszél arról, hogy miközben ő másoknak prédikál, maga nem szeretne méltatlanná válni az Úrhoz. De pontosan ő az, akinek az élete által látjuk a pozitív példát, mert éppen a második Timóteusi levél már említett részében, pontosan a Démásról szóló szakasz után beszél arról, hogy ő megtartotta a hitet. Minden nehézség, minden próba ellenére hű maradt az Úrhoz. A felolvasott igeszakaszból, a Római Levél 16. részéből pedig sokakról hallottunk, akiket név szerint megemlített az apostol, mint akik jó példái a hitnek. Kiderül tehát, hogy a keresztény élet nem magánügy. Titokban nem lehet tartani a keresztény hitet. Ha valaki Jézus Krisztusban megismeri megváltóját, elfogadja őt megváltójának, akkor az első dolga mindig az, hogy azt az örömet, amellyel ő most már rendelkezik, szeretné megosztani. Elsőrendben a családjával, és mindenkivel, akivel találkozik. Ehhez járul még gondolkodásmódjának megváltozása, és életvitelének 180 fokos fordulata. Ha semmit nem is mondana, csak élne, a körülötte élők csodálkozva kérdeznék, hogy mi történt vele. De sajnos az engedetlen és a szolgálatra és áldozatkészségre egyáltalán nem hajlandó hívő embernek is híre van, csak rossz híre. Sőt, annak is híre van, aki mondja, hogy Uram, Uram, aki Jézus Krisztus megvallja urának, hívőnek vallja magát, de az élete mégsem azt mutatja. Az élete mégis az ő szíve távol van az Úrtól. Előbb vagy utóbb kiderül, hogy nincs igazi hite. Rossz híre lesz. Otthoni gyülekezetünk egyik ifjúsági csendes hetén történt, hogy az egyik fiút megérintette Isten igéje, és szerette volna Jézus Krisztust befogadni az életébe. És ezért odament az egyik társához, akiről ő azt tudta, hogy ő hívőnek vallja magát, hogy ő már megtette azt a döntést, amit ő most szeretne. És ezért meg akarta kérdezni, hogy hogyan kell Jézus Krisztust megismerni és befogadni. Amaz, amikor meghallotta a kérdést, megdöbbent, és elkezdett keservesen sírni, mert el kellett azt ismernie ott a társának, hogy én becsaptalak benneteket, az ifit, de becsaptam az urat is. Én csak mondtam, hogy már Jézusé vagyok, de valójában még nem az övé az életem. És így azon az estén, a végén két fiatal ember, két fiatal gyermek jutott hitre. Mert mind a ketten leborultak őszintén az Úr előtt, és megvallották bűneiket, megtértek. Ennél sokkal szomorúbb vége lesz mindazoknak, akik csak mondják, hogy Uram, Uram. Mert Jézus Krisztus azt mondja, az ilyenfajta nem igazi hitre, nem igazi hittel rendelkező személyre, távozzatok tőlem, mert nem ismerlek titeket. Alapigénk első üzenete ezért hadd legyen kérdéssé számunkra. Hadd tegye föl Isten igéje a kérdést, hogy egyáltalán nekünk van-e már hitünk, aminek híre lehet? Van-e már üdvözítő hitünk? Jézus Krisztussal élő személyes kapcsolatunk, amely megmutatkozik az életünkben, gondolkodásunkban, életvitelünkben. Mert ha még nem lenne, hadd hirdessem, hogy legyen. Mert egészen más az, amikor valakinek a hitéről az egész világon tudnak. És az Úr is elfogadja azt majd a manapon. Ha pedig örömmel valljuk, hogy igen, én már Jézus Krisztus követője vagyok, én az ő gyermeke vagyok, akkor figyeljünk igény kérdésére, hogy vajon milyen a mi hitünk? Milyen híre van a mi hitünknek? Mit beszélnek rólunk azok, akik ismernek bennünket? Családban vagy bárhol máshol. Milyen híre van a mi hitünknek? Istenünk azért hív önvizsgálatra mindannyiunkat most, mert szeretne arra rámutatni, ami alapigénynek második üzenete, hogy milyen az igazi és őt dicsőítő hit. A római gyülekezetről, úgy gyülekezetről, mint egyes hívőkről ezt mondja, a ti hiteteknek az egész világon híre van. Azaz a római gyülekezetnek jó híre volt a hitének. Nem idealisztikus és túlzó az apostol jellemzése, amikor ezt mondja, hogy az egész világon híre van a ti hiteteknek, rómaiak. Talán a felolvasás során is néhányan azt gondoltuk, hogy ez lehetetlen. Hogy ilyen jó híre legyen az egész világon nekik. De vizsgáljuk meg, és kiderül majd, hogy csak ugyan igaza volt Pálnak. Mi volt a római gyülekezet hitének a jellemzője? Hogyan lehetett az egész világon híre az ő hitüknek? Miközben ezt vizsgáljuk, ne felejtkezünk el arról, hogy önmagunkról is szó van. És magunkra is gondoljunk. A 40-es években Claudius császár kiűzette a zsidókat, és így a zsidó keresztényeket is Rómából. Ezért el kellett hagyniuk mindenüket, el kellett hagyniuk társaikat, hívő társaikat, és idegen helyen kellett letelepedni. Természetesen ott is csatlakoztak az ottani keresztény közösséghez. Aztán, amikor egy újabb rendelet jött, akkor visszatérhettek Rómába. De jellemző az új szövetségből kiderül, hogy milyen hírrel jöttek vissza, illetve milyen hírt hagytak maguk után azokban a külföldi gyülekezetekben. Nem a panasz, nem a Claudius, az államfő szidása jellemezte őket, hanem a nehézségekben is az Úrra tekintő és tőle segítséget váró hitük maradt meg jó emlékezetében mindazok között, akikhez ők mentek. Jó benyomást tettek, példaadó hitet mutattak a különböző gyülekezetekben a rómaiak. Ma is milyen híre van mindazoknak, akiknek családjuk, keresztény testvéreik azt látják, hogy nem az időskor, a betegség terhei, nehézségek miatti panasz, hanem mindezek ellenére hála hagyja el ajkukat. Mert az Úrral vannak tele. Az Úr iránt éreznek hálát, aki számukra is azt tudja munkálni, hogy még öregen is gyümölcsöző lehet az életük, ahogy ez a könyv cím mutatja. Jézus Krisztus által, az ő kegyelme által ugyanis nem csak Pál, nem csak a rómaiak, hanem ma is kivétel nélkül minden nehézséget, szenvedést tapasztaló hívő ember tudja és megtapasztalhatja. Elég az én kegyelmem. Nem csupán a nehézségekben mutatkozott meg a római gyülekezetnek a hite, még ha akkor ott nem is, mint keresztények szenvedtek, hanem abban is, ahogyan viszonyultak a világhoz. Rómát is ugyanis, mint sok más ókori nagyvárost, az erkölcsi züllés jellemezte. Bukásának is ez lett az egyik oka. Úgyhogy egyáltalán nem volt könnyebb akkor hívő embernek lenni, mint ma. A házasságokat akkor is veszélyeztette a hűtlenség, a tisztességet a korrupció. Abban az időben is nagyon nehéz volt gyermekeket vállalni azoknak, akik szegényebbek voltak. A fiatalokat pedig talán még jobban kísértette, csábította a szabadosság. A gyülekezet kicsinye és nagyja mégis arról volt híres, hogy a világban éltek, de nem világiasan. Hogy ott éltek az erkölcsi fertőben, a tisztátalanságban, és mégis tisztán maradva. Milyen szomorú, amikor valakiről a barátai, vagy a barátja, barátnője azért beszél jó hír módon, mert nem érzi egyáltalán azt, hogy ő más lenne. Nem érzi a hitét. Ezért egynek érzi magát vele, és mindenkinek beszél a nem hívők között, hogy milyen jó srác, vagy milyen jó munkatárs. Nem zavarja az életünket az ő hite. Ezt nem szokták megfogalmazni. És mennyivel másabb az, amikor valakiről a keresztény testvérek, közösség, ifi csoport azt tudja elmondani, hogy milyen hűen megmarad az Úrhoz és a gyülekezethez. Hűséges. Minden nehézség ellenére is, minden kísértés ellenére is. A jellemzőkön belül harmadszor azt látjuk, amiről a 16. rész tovább olvasva hallhattunk volna, 19. versben így fogalmazza az apostol, mert a ti engedelmességetek mindenekhez eljutott. Azaz nem csupán a világ, nem csupán a többi közösség, hanem a római gyülekezet tagjai is tapasztalták egymás között, hogy az Úr iránti engedelmesség miatt egymás iránt szeretetet élünk meg. Áldozatkészségük, szolgáltkészségük gyarapította a testvérek hitét. Az Úr volt a központban a gyülekezet számára, és ezért az iránt való engedelmesség miatt a gyülekezetnek világhíre lett. Ez az tehát, amely azt mutatja, hogy amikor egy gyülekezetben szeretet, családias légkör uralkodik el, akkor már nem csupán a keresők, a megtérni vágyók érzik ott jól magukat, hanem még a tagok is. Mert voltak olyan gyülekezetek abban az időben is, ahol pártoskodás és probléma volt. De Rómában nem ez volt a jellemző. És egy olyan fővárosi gyülekezetben, mint Róma, vagy mint ahogy mi is vagyunk, annak is híre megy, amikor valakik azt tapasztalják, hogy köszöntik őket a gyülekezetben. Talán zavaró is volt már a 16. részt hallgatva, hogy többször is mondja az apostol, köszöntsétek, köszöntsétek, köszöntsétek. Ő levélben üdvözölte. Mert ez olyan természetes volt számára, hogy én üdvözlöm a testvéreimet. Testvérek, ma is híre van annak, de annak is, ha ez nem jellemző. Milyen nagy dolog, hogy az is a hírt mutatja, amikor egy gyülekezetben a keresők és a tagok érzik a szeretet légkörét, és ez csak úgy megy, ha az engedelmességben mindenki, az engedelmességből mindenki kiveszi a részét. Itt még azt látjuk, hogy a hitük jó hírét igazolta Pál apostol imádsága is. Ez látszódik legegyértelműbben az alapigéből. Először hálát adok az én Istenemnek a Jézus Krisztus által mindnyájatokért. Pál apostol tehát, amikor gondol a római gyülekezetre, akkor az első gondolata rögtön a hálaadás. Az Isten iránti hálaadás. Milyen furcsa ez, mert mi a legtöbbször azt tapasztaljuk, hogy ha gondolunk valakire, rögtön a kérés, könyörgés, vagy a szinte sírva kimondott keserűség fogalmazódik meg az imánkban. És mekkora különbség van a között, amikor a lelki vezető, az ifi vezető, a szolgatás, vagy bárki a gyülekezetből gondolatására, és az első gondolata hálaadás, mert látja az életét, látja, hogy szolgálatkész, áldozatkész, szeretetet ad, engedelmes, hűséges, megbízható, és lehetne sorolni azokat a jellemzőket, amelyekkel ott a 16. részben említett hívő atyafiak is bírtak. Hálaadás. Nem is csupán azért, hogy kaptak valamit attól, hanem elsően az ő életéért, az ő hitéért. Munkája az Úr, hogy ha valakik ránk gondolnak, ugyanez hadd jellemezhesse őket is. Az első szó, a hála az Isten iránt. Mert olyan örömet okoz nekem az, hogy ő az a másik, közel van az Úrhoz, szereti őt, világhírű a hite. Még két jellemzőt hadd mondjak el, ami igazolja, hogy világhírű volt a római gyülekezet hite. Ez a hálaadás is, és az elmondottak, nem csupán a gyülekezet vezetőjére vonatkoztak, vagy vezetőire. Még csak nem is csupán azokra, akiknek a nevével találkoztunk a 16. részben, tehát a szolgatársakra. Hanem Pál azt mondja, Jézus Krisztus által mindnyájatokért adok hálát az én Istenemnek. Mindnyájatokért. Kiderült tehát, hogy Pál gondolataiban ott voltak azok az erőtelen hívők is, akikről majd a 14. 15. részekben ír. Azok a hívők tehát, akik buktak, akiknek a hitük gyengébb volt, mint a többieké. Akik még talán gyermekek voltak a hitben. El kellett őket hordozni sok tekintetben. Akik inkább a szeretetet igényelték, a törődést, és nem lehetett annyira szolgálatot bízni rájuk. Pál rájuk is gondol. Nekik is hírük van, rómabeliek. Még azokra is gondolt az apostol, akiket nem is ismert személyesen. És a legtöbbüket Rómában nem ismerte ő. Ez azért vigasztaló és bátorító, mert ez azt jelenti, hogy a hitünk híre nem a szolgálatunk minőségétől, és nem a hitben való előrehaladásunk mértékétől függ. Nem attól függ tehát, hogy valaki látványos szolgálatot végez, vagy kevésbé látványosat. Hogy valaki gyermekek között szolgál, vagy valaki csendes héten az igét hirdeti, vagy vezet bármit, bármilyen csoportot. És nincs különbség abban, hogyha valaki főz, takarít, és olyan munkát végez, amit nem látnak olyan sokan. A hit híre nem ettől függ. A hit híre attól függ, hogy valaki engedelmese vagy sem. Azon a helyen, abban a szolgálatban, amely az Isten megbízta. Ugye emlékezünk, hogy Pál apostol beszél erről, hogy az egy testnek sok tagja van. És ugye tudjuk, hogy a test akkor ékes és szép, ha tökéletes, ha megvan minden tagja. Hogy néz az ki, mikor valakinek hiányzik bármilye? És a lelki módon Jézus Krisztus számára mindannyian ilyen tagok vagyunk, mert az Isten örvendezik annak, ahogy lát bennünket. Még ha testünk nem is olyan, amilyennek szeretnénk, de a lelkünk, a gyülekezethez való tartozásunk miatt tökéletesen egészségesek lehetünk, de csak együtt. És az Isten örvendezhet, és gyönyörködhet bennünk. És kimondja azt, nem csak ő, hanem mindenki, aki ismer bennünket, hogy ez a közösség híres a hitéről. Milyennek mutatnak bennünket mindazok, akik ismernek. Mondhatja Pál is, nekünk is, hogy mindnyájatokra gondolhatok. A leghihetetlenebb mégis talán az, amit így fejez ki az apostol, hogy a ti hiteteknek az egész világon híre van. Az egész világon hírnévre szert tenni a hitünk által, ez olyan hihetetlennek tűnik. És nem azért tudott mindenki a római gyülekezetről, mert a római birodalom fővárosában éltek, hanem azért, mert a hitük olyan volt. És amikor Pál járta a gyülekezeteket, mindegyik gyülekezetben arról hallott, hogy emlegetik a gyülekezetet és a gyülekezet tagjainak neveit. Emlékeztek? Hallottatok róla? Tudjátok? És utána jöttek a jellemzők. De vigyázzunk, testvérek, hogy nehogy félreértsük az igét, a római gyülekezet számára is a világ legkisebb sejtjénél kezdődött, az pedig a család. Mert ugye tudjuk, hogy ha valakinek a családban nem olyan a híre, annak a gyülekezetben és a világon sem lesz olyan a hite miatt. Voltak Rómában is bizonyára olyan rabszolgatartók, akik szeretettel bántak a rabszolgáikkal. Úgyhogy, ha bármikor is felszabadultak azok a rabszolgák, nem gyűlölettel, haraggal tekintettek az uraikra, hanem lehet, hogy ott is maradtak, talán szabadként is, mert jól érezték magukat. Ma is a szeretetet, türelmet és tiszteletet kapó nagyszülők, vagy az időt megértést tapasztaló gyermekek, vagy a békességet, hűséget átélő, tapasztaló házastársak, azok, akik megmutatják és kimondják, hogy valakinek milyen híre van a hitére nézve. Amikor már inkább a világba lép ki az ember, és kimegy az iskolába, a munkahelyre, a barátok közé, a szórakozó helyekre, akkor ott is kiderül, hogy milyen valakinek a hite, jó vagy rossz híre van. De ez vonatkozik országos szinten, sőt világszinten is. Hiszen ha valaki misszionáriusként kerül ki egy távoli országba, akkor a küldő gyülekezetéről hírt visz azok számára, akik közé megy. Amikor pedig mi látogatunk meg gyülekezeteket, vagy szolgálunk máshol, ott szintén tudnak rólunk. Ugyanis az egész világon híres hitnek megvan az a felelőssége is, hogy ahova én megyek, ahova én kerülök, és ott minősítenek engem, az a minősítés nem csak engem ér, hanem mindazokat, ahonnan mentem. Bárhol megfordulunk, képviseljük azt a gyülekezetet, ahova tartozunk. Tehát nem csupán bátorító és vigasztaló az, hogy mindnyájunkra vonatkozik, és az egész világon híre lehet a mi hitünknek, hanem felelősség is. Egyáltalán nem mindegy, hogy milyen hírt viszünk magunkkal. Még az ellenségeink is észreveszik. Ha kimondják azt a mondatot, hogy ilyen vagy, elbuktál, ez a kereszténység, ha ki is mondják ezt, a hívő ember válaszolhat, hogy igen, ilyen vagyok, de az Úr megbocsát, és én újat kezdhetek. És gondolatban, még ha a szavaik más mondanak is, ott belül az ellenség is érzi, hogy mások azok, akik így viselkednek. Ezért volt az például, hogy a börtönben élő lelkészeket használták fel azokra a megbízhatóságot igénylő feladatokra, amelyeket másokkal nem mertek elvégeztetni a börtön igazgatók. Mert tudták, hogy ők megbízhatók, hiszen hívők. Ránk nézve hogyan lehet igaz mindez, mert ha őszinték vagyunk önmagunkhoz, úgy egyéni, mint gyülekezeti szinten, talán el kell azt ismernünk, hogy nem annyira híres a mi hitünk. Hogyan lehet mégis igaz a mindennapokban az, hogy világhírű lehet a hitünk? Közösségileg is. Csupán egyetlen módon, és erről is beszél az igénk, és ez alapigénk harmadik üzenete. Ezt mondja Pál, először hálát adok az én Istenemnek, a Jézus Krisztus által mindnyájatokért, hogy a ti hiteteknek az egész világon híre van. Kiderül tehát, hogy a rómaiaknak nem a vezetőjük, nem az angyali jóságuk, nem a tökéletes szentségük, hiszen ők is bűnbe estek, de még nem is az érettük mondott apostoli imádság tette lehetővé azt, hogy a hitük világhírű lett, hanem egyes egyedül Istenük, akiben hittek. Ebben a versben szinte végig a gyülekezetről szól az apostol, és az igehirdetés is erről szólt. De a központban mégsem a gyülekezet van, hanem ennek az igeversnek is a központjában az az Isten van, aki ezt Pál imádkozik. Nem a gyülekezetnek ad hálát, hanem az Istennek ad hálát a gyülekezetért. Mert Pál nagyon jól tudta azt, amit meg is fogalmazott a római levélben, de talán még egyértelműbben az efézusi levélben, hogy kegyelemből van üdvösségetek hitáltal, de ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez, hogy senki ne kérkedjék. Tehát nem csak a kegyelem, hanem a hit is, az Isten ajándéka. Akinek tehát világhírű a hite, az azért lehet, mert az Isten megajándékozta őt ezzel. Egyedül az ő kegyelme és ereje által lehet nekünk is jó hírünk, hitünkre nézve. Ez először is megóv bennünket a dicsekvéstől, az elbizakodottságtól. Hiszen egyedül az Istent illeti a hála akkor, hogyha mi nekünk a hitünk olyan erős lehet. Mert az Isten nélkül, az Isten kegyelme nélkül mi is semmik lennénk. Ugyanolyan nyomorultak és bűnösek, amilyeneknek bemutatja Pál azokat, akik nem ismerik még az Istent. Amikor mások rólunk beszélnek, ha imádságunkban rólunk hálát adnak az Istennek, akkor ha ezt meghalljuk, az első gondolatunk legyen hála az Istennek, hogy az ő kegyelme által ilyenek lehetünk. De úgy érzem, hogy bennünket sokkal inkább jellemez és veszélyeztet az, amit így fogalmazok, hogy a kétségbeesés. Mert amikor azt tapasztalom, hogy az én hitem nem olyan, mint amilyennek lenni kellene, vagy a gyülekezet hite nem olyan, akkor kétségbeesek, hogy nem is lehet olyan. És ezért alapjának ez a harmadik üzenete, hadd legyen vigasztaló és bátorító, hogy nem tőlünk függ a hitünk, hanem az Istentől. Mert az Isten adja. De olyan paradox módon, azaz két igazság együtt létezik módon, mégis van abba felelősségünk, hogy milyen a hitünk. Mert az Isten nem robotokként használ, hanem várja az engedelmes, alázatos döntést, hogy igen, atyám, én szeretném ezt a hitet. Ha tehát nem tudjuk elmondani azt, amely a római gyülekezetet jellemezte, egyet kell csupán tennünk. Kérni a mi Istenünket, hogy végezze el a mi szívünkben is azt az engedelmességet, amely jellemezte a rómaiakat, és azt az alázatot, amely kimondja, hogy Uram, nekem nincs hitem, most is látod, ilyen a hitem, de szeretném, hogy legyen. És ebből a szempontból úgy érzem, nagyon bátorító számunkra az, annak az édesapának az imádsága, amelyet Jézusnak mondott, mikor beteg gyermekké gyógyulásáért könyörgött, hogy Uram, én hiszek, légy segítsége az én hitetlenségemnek. Mert vannak olyan helyzetek, próbák az életünkben, hogy nem tudunk hinni, úgy érezzük. Akkor mondjuk ezt ki, Uram, nem tudok, de segíts. A lényeg, hogy tekintsünk arra az Istenre, akinek Pál hálát ad, akiről központi módon beszél ez az igevers is, aki adja a hitet, mert bennünk is munkálhatja egy pillanat alatt mindazt, amire szükségünk van ahhoz, hogy a mi hitünknek is ilyen híre legyen. A lényeg, hogy szeressük őt, hogy tőle várjunk mindent. És hogy ezt hogy tegyük? Hadd olvassak fel zárásképpen egy bibliai igeverset, a Zsidókhoz írt levél 12. részének első két verséből. Annak okáért mi is, kiket a bizonyságoknak így nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőtért. Nézvén a hit fejedelmére és bevégezőjére, Jézusra, aki az előtte levő öröm helyett megvetve a gyalázatot keresztet szenvedett, és az Isten királyi székének jobbjára ült. Csak az a hívő ember és gyülekezet rendelkezik világhírű hittel, aki szüntelen a nehézség idején is Jézus Krisztusra tud nézni, félretéve minden akadályt és megkörnyékező bűnt, mert Jézus Krisztus tud és akar igazi hitet adni mindannyiunknak. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, mennyei édesatyánk, magasztalunk téged, hogy egyedül te vagy a hit szerzője. Dicsétünk téged, hogy nem kell erőlködnünk, nem kell semmit sem cselekednünk azért, hogy hitünk legyen, hogy erős hitünk lehessen. Egyedül rád kell tekintenünk Jézus Krisztusban. Egyedül el kell kérnünk, elfogadnunk és cselekednünk engedelmesen mindazt, amit te munkálsz bennünk. Köszönjük, atyánk, hogy 100%-osan tőled függ mindez. De kérünk, segíts, hogy a felelősségünket hagyd tudjuk komolyan venni. Segíts, hogy akarjunk neked engedelmeskedni. Magasztalunk, Urunk, hogy függetlenül az élethelyzetünktől, körülményeinktől, bárhol vagyunk, jó hírünk lehet a mi hitünknek, mert te vagy a mi Istenünk. Szeretnénk azokért könyörögni, akiknek különösen nehéz az élethelyzetük, akik vagy betegséget, vagy bármilyen más lelki terhet hordoznak életükben, hogy ők is hadd tapasztalják meg a mai ige igazságát. Kérünk téged munkát, hogy beléd tudjanak kapaszkodni. Kérünk téged, te végezd el a mi gyermekeink, fiataljaink életében azt a döntést, hogy fiatalkorukban téged kövessenek, benned bízzanak, és a hitük hagy lehessen híressé. Munkát, hogy ne csupán egyen-egyenként, hanem a közösségünknek is hagy lehessen jó híre, és bocsásd meg, amikor nem lehetett, talán éppen miattunk. Köszönjük, Atyánk, hogy ebből is van megújulás. Tisztítsd meg bennünket. És kérünk téged, hogy a mi jó hírünk hadd hasson mindazokra, akikkel kapcsolatban vagyunk, akár a családban, akár munkahelyen, vagy bárhol, ahol élünk, és megfordulunk. Kérünk téged, könyörülj meg a mi országunkon. Könyörülj meg a mai napon, amikor választás van. Add, Urunk, hogy csendes és nyugodalmas életet élhessünk, és add, Urunk, hogy olyan vezetőink hadd legyenek, akik a te ügyedet előbbre viszik. Köszönjük, Úr édesatyánk, hogy mindezt kérhetjük tőled, mert van hatalma a hívő ember imádságának. Hallgass meg, kérünk, a mi könyörgésünket Jézus Krisztus nevében. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az áldás előtt keressük ki énekes könyvünk 479-es számú énekét, és a 479. számú dicséretünket énekeljük el mindegyik versével. 479. Hinni taníts, Uram, kérni taníts. Énekeljük szívből, igénkre is válaszolva. elfáradnak az ifjak, és meglankadnak. Megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Szállnak elnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Amen.